Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, legelőször is a gyerekeket. Gyerekek, egy kérdésem lenne hozzátok, nagyon egyszerű kérdés, tehát ez nem lesz bonyolult. Ha azt a kifejezést meghalljátok, hogy árnyék, mindenkinek van árnyéka? Ugye? Mindenkinek van árnyéka az emberek közül, hát ugye, ha valamekkora kiterjedése van, legyen kicsi vagy nagy, ugye akkor ez teljesen egyértelmű, hogy árnyékkal rendelkezik. Mikor látjuk leginkább az árnyékunkat? Na, kicsik, kisebbek.
Akkor, hogyha a nap elről vagy, bárhonnan, és az ellentétes irányban nézünk és ránézünk.
Nagyon jó. Tehát napsütés kell hozzá ezek szerint. Pontosan. Ha lejjebb van a nap, ugye akkor hosszabbak az árnyékok. Van, hogy rövidebb az árnyék. Ugye? Borús időben van árnyék? Valaki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nincs. Mondjuk úgy, hogy látható árnyék nincs. De egyébként akkor is van. Ha egy pici kis napfény előbújik, akkor már is ott van az árnyék. Ez azért érdekes, gyerekek, mert az árnyék ez olyan, minthogyha az Isten maga lenne jelen. Van egy ilyen zsoltár ige, hogy az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Gondoljatok bele, az árnyékunk elől nem tudunk elfutni. Ugye? Nem lehet azt mondani, hogy én most meg akarok szabadulni az árnyékomtól, miközben süt a nap, tehát ott van a nap, és akkor árnyék itt marad, én meg odébb megyek. Ilyen nincs. Ha egy másik árnyékba belemegyek, így van. De attól még a saját árnyékom megmarad. Nem? Ez ebben a különleges, hogy nem tudjuk elválasztani magunkat az árnyékunktól. Azt mondja a Zsoltár ige, hogy az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nem megy el tőlünk. Hallottátok már azt a kifejezést, hogy Immanuel?
Igen.
Ugye? Mit jelent? Ádi, te tudod? Nem, Immanuel. Azt jelenti, hogy velünk az Isten. Velünk az Isten. Hát ez az árnyék dolog is erre utal, nem? Hogy velünk az Isten, hát ez mindig így van. Nem lehet azt mondani, hogy Isten egyszer megunja, hogy hát eddig kísértelek, mint árnyék, most már nem kísérlek. Hát ilyen nincs. Immanuel, velünk az Isten. Úgyhogy gyerekek, ezt szeretném a lelketekre helyezni, az Isten olyan, mint a mi árnyékunk. Nem hagyja el bennünket. Kísér minket. Minden lépésünket kíséri. Ez azt jelenti, hogy Immanuel, velünk az Isten, hogy szeretne segíteni. Ugye? Szeretné, hogyha mi vele kapcsolatot ápolnánk. Hogyha kíváncsiak lennénk, hogy ő vajon hogy tanácsol bennünket. Hogy szeretne vezetni bennünket. Mindig segíteni szeretne. az Úr a mi árnyékunk, az Úr a mi őrizünk. És azt mondja még egyszer a Zsoltár ige, az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Hát micsoda hatalmas dolog, hogy ilyen Istenünk van, igaz? Micsoda hatalmas dolog, hogy őhozzá fordulhatunk segítséget kérve, és ő az, aki segítséget is tud adni nekünk. Ez egy óriási lehetőség. Úgyhogy kívánom nektek, hogy ezt a segítséget éljétek meg sokszor az életetekben, és ne felejtsétek el a gondolatot, Isten velünk van, mint ahogyan az árnyékunk is. Köszönöm, hogy figyeltetek, helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, a mostani téma, amiről közösen gondolkodnánk, egy olyan téma, ami szorosan kapcsolódik a szombatiskolához, mostani szombatiskolához, nem máshoz, mint a Szentíráshoz, a Bibliához. A Bibliáról tanulunk egész negyed év folyamán, de szükséges nekünk megnézni ennek a lelki tartalmát is, mint ahogy a leckék is utalnak természetesen az ige lelki tartalmára. Szükséges megnéznünk azt, hogy tulajdonképpen abból a könyvből, ami tényleg, hát érdekes egy dolog, mert ugye a kezünkben tartjuk, mint Isten szavát. Ebből a könyvből hogyan lesz élő beszéd? Mert ugye van nekünk egy olyan igénk, és ez lenne a mostani istentiszteletünk alapigéje, hogy az Istennek a szava az él. János evangélium a 10. fejezetében is olvashatjuk azt, hogy az Isten szava az nem olyan dolog, hogy olvasható csupán, hanem meg is hallható. János evangélium a 10. fejezetében van a jó pásztorról szóló példabeszéd. Tehát János evangélium a 10. fejezete, és itt a 4.-5. verset olvasom, aztán a 27. verset. Tehát János 10, 4.-5. vers. És amikor kiereszti a pásztor az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. 27. verset is olvasom. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Még egy igét hozzá lehet ehhez tenni, zsidókhoz írt levélben találhatjuk azt a kifejezést, hogy az Istennek beszéde élő és ható. Na, itt jön a nagy kérdés, hogy mikor lesz élő, hogyan lesz élő az Istennek beszéde. Mert ez azért nagy kérdés, mert még egyszer mondom, az, amit a kezünkben tartunk, ez egy leírt szöveg. Hogyan tud ez megelevenedni? Hogyan tud ez olyan módon az életünk része lenni, hogy tényleg megszólaljon, mert ugye a jó pásztorról szóló példabeszéd azt mondja, hogy amikor kiereszti a pásztor a juhait, előttük megy, a juhok követik őt, és ismerik az ő hangját. Ez annál is érdekesebb kérdés, mert ugye sokféle hang megszólalhat bennünk, a lelkünkben, nem? A napunk folyamán. Döntéseket kell hoznunk. Valamilyen módon el kell döntenünk valamit, helyzetekbe kerülünk, mit kövessünk? Nem tudjuk mindig elővenni a Bibliát, hogy most akkor kikeresem, hogy ebből a Zsoltárból vajon az én élethelyzetemre mi következik. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Hogyan tud ez élővé válni? Hogyan tud ez olyanná válni, mint a juhok számára? Hát gondoljunk bele, hogy mit mond az ige. Azt mondja, hogy a juhok követik a pásztort, nekik ez egy teljesen természetes folyamat. Ők nem bizonytalankodnak. Tehát nem mondják azt, hogy hát, ez vagy a pásztor hangja, vagy nem a pásztor hangja, nem tudjuk. Tehát, hogy most megy a pásztor előttünk, de most akkor bizonytalanok vagyunk. Meg bár a pásztor hangja, de most nincs kedvünk követni. Hát ilyet nem mondanak a juhok. Megy a pásztor előttük, ismerik a hangját, követik, kész. Tehát nem egy bonyolult dolog. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy hogyan lesz az ige élő. Hogyan lesz ez olyan, ami tényleg, ugye zsidókhoz írt levélből idéztük ezt az igét, hogy az Istennek beszéde élő és ható. Élő és ható. Megszólal szinte. De ne gondoljunk misztikumra, tehát nagyon-nagyon fontos, itt ugye nem arról van szó, hogy folyamatosan ugye egy hangot halljon az ember és az vezesse, tehát hogy nem erről van szó. Az Isten segíteni akar nekünk, az Isten meg akarja szólaltatni az Isten beszédét, az ő saját beszédét az életünkben, de hogyan teszi ezt? Tehát ezért nagyon fontos ezt megnézni és ezt átgondolni, még egyszer mondom, annak a szombatiskolának a hátterén, amit hétről hétre itt a negyedév során tanulmányozunk. János evangélium a 18. fejezetéből szeretnék felolvasni egy igeverset. János evangélium a 18. fejezete, lapozzunk tehát ide, a 37. verset olvasom. János 18, 37. Ez nem más, mint Jézus és Pilátus párbeszéde, jól ismert párbeszéde, azt gondolom, de ebben a párbeszédben Jézus valami különös figyelmet fordít arra, hogy Pilátus lelki ismeretét felélessze, megmozgassa, hogy ne csupán a tömeget figyelje meg arra, hogy ő milyen helyzetben van. Mit is mond Jézus Pilátusnak? Olvassuk talán az egész verset. Pilátus itt föltesz egy kérdést. Mondta azért néki Pilátus, király vagy-e, hát te csak ugyan, felelt Jézus. Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Azt mondja tehát, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Na most miért különleges ez az ige? Ez azért különleges, mert ezek szerint Jézus, amikor az igazságról beszél, majd mindjárt meg fogjuk ezt vizsgálni, hogy mi is az, hogy igazság, egyszerű kérdésnek tűnik, de azért ennek vannak mélységei, akkor azt mondja, hogy ugye azért jöttem, hogy, és azért születtem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Picit ízlelgessük ezt a gondolatot. Mindaz, aki az igazságból való. Az igazságból való. Mi az, nézzük meg először az, mi az, amit nem mond ez az ige? Nem mondja azt, hogy mindaz, aki az igazságra kíváncsi, az hallgat az én szómra. Nem mondja azt, hogy mindaz, akit az igazság megérintett, hallgat az én szómra. Nem mondja azt, hogy mindaz, aki az igazságot időről időre követi, kis kihagyásokkal, az hallgat az én szómra. Ugye? Sokkal szigorúbban, sokkal határozottabban fogalmaz. Azt mondja, mindaz, aki az igazságból való. Tehát nekünk az Isten beszédét ezért kell ennyire tisztelni, és ezért kell meghajtani a fejünket előtte, mert Jézus nem akármilyen közösségről beszél. Tehát nem azt mondja, hogy ember, ismerd meg az igazságot. Hát ez egy hatalmas dolog egyébként, tehát mennyien nem jutnak el ide. Meg sem ismerik az igazságot, mert nincs rá lehetőségük. Nem kíváncsiak rá, vagy a családi hátterük olyan. Ezer oka lehet ennek. De azt mondja, mindaz, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. És nem csak egyszer, nem csak időnként szólal meg az igazság, hanem olyan szoros közösséget ápol vele, hogy mintha az igazságból így kiemelkedne. Az igazság, mint ahogy körülzárná. Az Isten beszéde, hogy körülzárná. Azt mondja, hogy azok tudnak hallgatni az én szómra. Nyugodtan fogalmazhatunk így, hogy tulajdonképpen csak ők tudnak hallgatni Jézus szavára. Na most ez mit jelent a gyakorlatban, hogyha bennünket felszínesen érint az ige? Az még kevés. Biztos, hogy tapasztaltuk ezt. Tulajdonképpen mindannyian, nem? Hogy egy-egy ige úgy megérintett. Egy-egy ige annyira szívhez szóló volt, akár egy ige hirdetés, akár valaki mondta nekünk azt az igét, akár mi magunk döbbentünk rá valamire, hogy ez mennyire meg tudja indítani az ember lelkét. És Jézus nem erről beszél. Jézus azt mondja, hogy mindaz, aki az igazságból való, az hallgat az én szóra. Miért beszélünk erről az igéről? Mert itt Jézus megint csak azt mondja, hogy az ige megszólal. Mert a pásztor vezet, hangja van. Ezt a hangot lehet hallani, és a juhok pedig követik őt, és nem bizonytalankodnak. Szóval gyönyörű ez a kijelentése Jézusnak, rendkívül egyszerű, de rendkívül magasra helyezi a mércét. Én egyébként azon szoktam elgondolkodni, hogy micsoda döbbenetes dolog az, hogy ezt Pilátusnak mondja el. Miért nem a tanítványoknak mondja el? Nem természetesebb lenne, hogy a tanítványok, az a 12, aki ott volt körülötte, az ő szívükre helyezi, hogy nézzétek, olyan közösséget ápoljatok az én szavaimmal, hogy mindaz, aki az igazságból való, azt tud hallgatni az én szómra. Nem a tanítványoknak mondja el, egy politikusnak mondja el, pogány uralkodónak. De ez a pogány uralkodó, ennek nyitott volt a szíve az Isten szavára, az Isten beszédére. Megindít egyébként az, és megindító lehet mindannyiunk számára, hogy mennyire érdekes, itt vagyunk Jézus életének utolsó perceiben, óráiban. És Jézus, amikor ott van a kihallgatásokon, amikor ott van a Gecsemánéban, természetesen figyel magára is, de nem kizárólag magára figyel. Annyira egyszerű lenne egyébként csak magára figyelnie. Hát a világ valaha volt legnagyobb küzdelmét vívja, a legborzalmasabb küzdelmét. És ebben a legborzalmasabb küzdelemben minden lelki erejére szükség van ahhoz, hogy ezt a küzdelmet győztesen tudja megvívni. Vereséggel, de győztesen. És miközben ezt a küzdelmet vívja, miközben közeledik a kereszt felé, aközben pontosan tudja azt, hogy és figyel arra, hogy a másiknak mire van szüksége. Heródeshez nem szól egy szót se. A főtanácshoz se különösebben sokat. De Pilátus, szintén magányuralkodó, mint Heródes, de Pilátussal elkezd beszélgetni. Pilátussal egy olyan párbeszédet folytat, ami tényleg megindítóan szép és különleges. Hogy igen, benne érzi azt, hogy mozdítható a lelki ismerete. Hogy lehet rajta segíteni. És mondom, ez a megindító, hogy ahelyett, hogy csak magával foglalkoznak, gondoljunk ebbe bele, tehát minden idegszála arról szólhatna, hogy az atya ráterheli az emberiség összes vétkét, eközben figyel arra, hogy ki van körülötte, mi van körülötte, milyen annak az embernek a lelki állapota, hogyan tudnék segíteni rajta. Tehát ez valami csoda, amit itt Jézus tesz. A kereszt halála előtt nem sokkal. Szóval nem akármi a mérce. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ez a mély közösség, amit itt mond, nekünk ezt a mély közösséget kell tovább vinnünk. Ezt a mély közösséget kell átélnünk, megélnünk, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez nem megy másként, csak úgy, hogyha szépen az időnket ráfordítjuk arra, hogy az Istennel és az Isten szavával kapcsolatban legyünk. Ez az, ami kulcskérdés. Tehát enélkül marad az időnkénti megérintés. Ezt se becsüljük le, ne mondjuk azt, hogy ez kevés, olyan értelemben kevés, hogy nem elegendő, de hát valami, hogy időnként megérint az ige. Csak Jézus itt azt mondja, hogy ha te tényleg jó szeretnél lenni, tényleg olyan szeretnél lenni, aki engem követ, meg szeretnéd hallani az én szavamat, hát mennyire csodálatos dolog ez, meghallani az Isten szavát. Azt mondja, akkor az igazságból való legyél. Tehát olyan szoros közösséget ápolj az igazsággal, mint, és itt teszünk egy vesszőt, mint Jób. Jób könyvével folytassuk tovább az ige tanulmányt. Jób könyve 29. fejezetét idézem. Azt a vallomást, ami egyébként egy rendkívül szép vallomás, biztos, hogy többen ismerjük, Jób könyve 29. fejezetéből a 14., 15., 16. vers. Tehát Jób 29, 14, 15, 16. Következőképpen olvasom. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. A vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. A szűkölködőknek én atyjuk voltam, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, betettem. Na, hogyan valósul meg az, hogy az ember az igazságból való legyen? Jobb erre így válaszol, döbbenetes egyébként, hogy majd 2000 év távolságából válaszol így. Tehát 2000 évet visszamentünk most az időben. Időszámításunk előtt nagyjából 2000-1900 körül élhetett Jobb. Azt mondja, az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Mit mond? Az igazsággal milyen kapcsolatban voltam? Azt mondja, olyan volt rajtam, mint egy ruha. Tehát teljesen természetes volt, hogy az igazsággal nekem ilyen kapcsolatom van. Na de még ezt is lehet fokozni. Mert ha ezt mondaná, hát akkor ugye ezen el tudnánk gondolkodni, ez tényleg nagyon szép és olyan elgondolkodtató dolog, elgondolkodtató gondolat, hogy valakin úgy van rajta az igazság, mint egy ruha, és beborítja az egész testét. De emeli a tétet Jobb, és nem azt mondja csupán, hogy az igazságot magamra öltöttem, azt mondja, hogy az is magára öltött engem. Tehát annyira egyé váltam az Isten igazsággal, hogy hát szinte nem lehet külön választani engem az igazságtól, a tiszta igazságtól. Na most, hogy ez igaz volt, erre pont az a bizonyíték, hogy ezek a szavak így bekerülhettek a Bibliába. Tehát ez nem akármilyen lelki magasság, ahova Jób elért. És nem azt mondjuk azt természetesen, hogy Jób hibátlan, meg tökéletes lett volna. Tehát fogalmazzunk pontosan és helyesen, de azt mondja, hogy nekem az Isten igazsághoz ilyen a viszonyom. És gyönyörű az, hogy ebből mi következik. Azt mondja, palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. A vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. A szűkölködőknek én atyjuk voltam. Az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, betettem. Fantasztikus ez a leírás abból a szempontból, hogy ugye pont a számkivetetteket említi, pont azokat említi, akikre mások inkább igyekeznek nem odafigyelni. Nem, hogy odafigyelni, hanem nem odafigyelni igyekeznek. Vak, sánta, szűkölködő. De még ezt is lehet fokozni, ugye az ismeretlen. Az ismeretlen. Mert aki a környezetünkben van, rendben. Talán arra figyelünk, igyekszünk figyelni. De azt mondja, én a vakra úgy figyeltem, hogy szeme voltam. A sántára úgy figyeltem, hogy én lába voltam. Tehát az a csodálatos ebben, hogy nem pusztán egy ilyen eszmei tisztaságról van szó. Hogy Jób tisztán gondolkodott. Közösséget ápolt az Isten szavával, közösséget ápolt az isteni útmutatásokkal, és ezért a gondolkodása tiszta volt. Hatalmas dolog, de itt nincs vége. A gyakorlati élete is tiszta volt, mert annyira segítőkész volt, annyira példamutató volt az ő segítőkészsége, hogy sorolja ezeket a csoportokat, és csak döbbenten állunk, hogy igen, igen, ez az a mérce, ami az igazsággal való szoros közösségből fakad. Ez az igazi következmény. Szűkölködőknek én atyjuk voltam. Az ismeretlennek ügyét is jól meghánytan betettem. Nagyon fontos egyébként. Pszichológiában ma már elterjedt az a kifejezés, hogy valaki kényszeres segítő. Van ilyen függés is, hogy valaki kényszeres segítő. Hát egyébként tényleg van. Én is ismerek ilyen embert, egy néhányat, akik ilyen kényszeres segítők. Mindig azt érzik, hogy az ő feladatuk megmenteni azt az embert, akivel éppen összetalálkoztak. És akinek az ügye eléjük került. De ezt a csapdát, ezt azért jó elkerüli, meg mi is elkerülhetjük. Azt mondja, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytan betettem. Mi az, amit én segíteni tudok a másiknak? Miben tudok én neki segíteni? Lehet, hogy csak azzal, hogy egy másik emberhez irányítom. Mert azt mondom, hogy én kevés vagyok hozzá. És azzal, hogy másik emberhez irányítottam, már egy olyan pályára állítottam, ami neki segítség lehet. Mert a világ összes emberén nem tudunk segíteni. Tehát ez egyértelmű. Akit az Isten ránk bíz, azon szükséges segíteni. Ez is egyértelmű. De hogyha olyan jön elénk, akivel kapcsolatban érezzük, hogy ez nem a mi feladatunk, akkor mondjuk azt, hogy igen, meghányjuk, vetjük az ő ügyét, de találok neki olyat, aki igazán tud neki segíteni, ha emberi segítségkel. Nem biztos, hogy emberi segítségkel egyébként, tehát lehet, hogy az imádság is elegendő, és mint egy távolról kísérjük az ő útját. Rengetegféle kapcsolatunk lehet, de vigyázzunk jól a kapcsolatokkal, mert ezek között szét lehet forgácsolódni. Szét lehet forgácsolódni olyan értelemben, hogy az időnk véges, az energiánk véges. De akit az Isten elénk hoz, még ha ismeretlen legyen is, legyen annyira fontos számunkra, hogy ez a Jóbi mérce, ez tényleg meghatározó lehessen nekünk. Az igazságról beszélünk, arról az igazságról, amiről Jób is olyan teljesen természetesen beszél. Azt mondja, az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Mi ez az igazság? Na most ez egy nagyon-nagyon egyszerű kérdés, hogy micsoda az igazság, és ugye eszünkbe juthat az, hogy hát Jézusnak pont ezt a kérdést tette föl Pilátus. Ugye? Hogy micsoda az igazság? Tehát ha visszagondolunk arra, hogy hát igen, ott van ez a bizonyos beszélgetés Pilátussal. Nem csak ezt mondja Jézus Pilátusnak, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra, hanem folytatódik a történet, hogy Pilátus visszakérdez, micsoda az igazság, de nem várja meg a választ. Tehát ez a János 18, ez döbbenetes ebből a szempontból, hogy elhangzik a valaha volt szinte egyik legnagyobb kérdés, amit csak föl lehet tenni, micsoda az igazság, a legjobb kérdés, és válasz nincs, azért, mert Pilátus kilép a helyzetből, mert a tömeg zajong, és követeli azt, hogy csináljon már valamit Jézussal, mert ezt ők nem bírják, ezt a feszültséget. Pedig ez egy hatalmas kérdés. János evangélium a 17. fejezetében egy egyszerű választ olvashatunk erre. Talán ki sem kell keresni, bár megtehetjük, de jól ismerjük. János 17:17, a te igéd igazság, mondja ott Jézus. A te igéd igazság. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Egyetlen kis apróság csak ehhez az igevershez. Szerintem sokak számára ismerős. Ott is ott van az, hogy nem csak az eszmei tisztaságról beszél Jézus a főpapi imájában, hanem azt mondja, szenteld meg őket a te igéddel. Tehát a megszentelődés, ez aztán nem arról szól, hogy a gondolataimban tiszta vagyok csupán, hanem az, hogy a cselekedetemben is a jóság, az igazsághoz való ragaszkodás, a példamutatás, a segítőkészség, és még lehetne sorolni, ez az, ami érvényesül, mert hagyom, hogy az igazság megszentelje. De mi az, ami ugye a gondolkodásunk szempontjából még a János 17:17-nél is többet mond? Mert ugye még egyszer a te igéd igazság. Tehát teljesen egyértelmű, hogy mi is azért beszélünk így az igéről, mert az Isten igéje állítja magáról azt, hogy ez az igazság. Rengetegen egyébként ezt kétségbe vonják, nem veszik komolyan, tehát lesöprik az asztalról, hogy nincs is ilyen, hogy az igazság. Mindenkinek lehet igazsága, mondják ezt, de hát ez tudjuk, hogy az ige fényében azért másként van. A 119. Zsoltárban van egy nagyon-nagyon szép ige, amit szeretnék idézni, 119. Zsoltár, ebből a 160. vers, ami egy picit többet mond ennél, tehát 119. Zsoltár, 160. vers. Ez a Zsoltár azért különleges, mert ugye végig az Isten szaváról beszél, de ilyen 8-as egységekben. Miért éppen 8-as egységekben? Azért, mert a héber ABC betűin megy végig, héber ABC ugye mással hangzós írásról van szó, 22 mással hangzó, 22 betű van a héber ABC-ben, és minden betűhöz 8 igeverset rendel. Éppen ezért, ha valaki meg akarja érteni, fel akarja dolgozni ezt a Zsoltárt, akkor ez a 8-as metódus az, ami a megértésben segít. Tehát első 8 vers, második 8 vers, harmadik 8 vers, és így tovább. 22-ször 8, az pont 176, így lesz belőle a Biblia leghosszabb fejezete. Szóval 119. Zsoltár, és itt a 160. vers a következőképpen hangzik. A te igét summája igazság, és a te igazságot ítélete mind örökké való. A te igéd summája igazság. Mit mondott a János 17:17? A te igéd igazság. Ez azt mondja, hogy a te igéd summája igazság. Annyira érdekes ez, hogy ugye a Bibliában egyetlen szó nincsen hiába valóan fölöslegesen. Az ember első pillantása ugye el is siklik fölötte. Hasonló kijelentés, nem? A te igéd summája. A te igéd összegzése igazság. Mintha azt mondaná a Zsoltáros, hogy te ne csak egy-egy igével legyél kapcsolatban, hanem vizsgáld meg azt, hogy ugyanarról a témáról mit tanít még a Szentírás. Mert egy igét ugye bárki ki tud ragadni mondjuk a szöveg környezetéből, ez egy óriási veszély egyébként, tehát akármilyen keresztény gondolattal találkozhatunk, ami első pillanatra olyan jónak tűnik, olyan megejtőnek tűnik, nem? Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Azért idézem ezt az igét, mert van egy enciklika, amire nekünk feltétlenül érdemes figyelnünk, Fratelli Tutti, mindnyájan testvérek. Október 3-án fogja kibocsátani Ferenc pápa ezt az enciklikát. Ez a Fratelli Tutti enciklika, ez egészen bizonyos, hogy valamiféle megoldást kínál a világ problémáira. Nekünk erre nagyon-nagyon érdemes figyelni. Október 3, jegyezzük meg ezt a dátumot. Azért érdekes egyébként ebben a korszakban élni, vagy ebben a korban élni, így 2020-ban, mert ugye Rómának rendkívül nagyszabású tervei voltak arra, hogy a világ egységesítését, egységes kézbefogását, ezt hogyan próbálja elérni. Volt nekünk egy május 14-i dátumunk is, ne felejtsük ezt el. Május 14-én egy olyan találkozó lett volna a Vatikánban, ha nem jön a koronavírus, milyen érdekes, tehát szelek visszatartása egyfelől, Jézus jövendőlésének a beteljesítése, lesznek járványok másfelől, tehát mintha a kettő egyszerre menne. Május 14-én lett volna ez a bizonyos találkozó, de ez egy olyan találkozó, olyan világtalálkozó, amilyen még nem volt. Politikusok, színészek, sportolók, művészek, tudósok, és így tovább lehet sorolni. Ezek közül rengetegen meghívást kaptak a Vatikánba, hogy ugye azok a nehézségek, amelyek a világunkban vannak, miféle gyógymódot kínál erre a Vatikán, és hogyan tudja ezt a hűn áhított egységet Róma elérni. Ez elmaradt. A vírus úgy, ahogy van, eltörölte. Most jön egy enciklika. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz a tartalma. Nem tudjuk majd megbeszélni személyesen, hogy milyen is volt. Ez a Fratelli Tutti október 3-án, de mindenféleképpen érdemes erre figyelni. Már csak azért is, mert korábban például beszéltünk arról, hogy Ferenc pápának volt egy enciklikája 2015-ben, ez a Laudato Si, áldott légy. Na most a Laudato Si, áldott légy enciklika, ez ugye a világ sok-sok problémáját érintette, különösen a környezetvédelmi kérdéseket. Ennek óriási hatása volt a világ kormányaira. Csak érdekes módon erről a híradások kevésbé szólnak. Tehát ez meghatározó jelentőségű, ez az enciklika. Ferenc pápának nincs sok enciklikája eddig, ez lesz a harmadik. Tehát a Laudato Si volt az első, volt egy második, és aztán ez a Fratelli Tutti lesz a harmadik. De minden esetre ezt ennek a fényében érdemes értelmezni, hogy bár egészen bizonyos, hogy ebben az enciklikában is lesznek bibliai igék. Ez ugye azért nagyon fontos, mert ha beszélgetünk másokkal, és felfigyelnek erre, hogy hoppá, hát a pápa valami megoldást kínál a világ gondjaira, bajaira, és rabulejti őket esetleg, hogy de hát hivatkozik bibliai igékre, hivatkozik bibliai kijelentésekre. Nem egyre és nem kettőre, meg nem tízre és nem tizenötre, hanem ennél sokkal többre valószínűleg. Ez úgy megejtheti az embereket, hogy hát tényleg egy keresztény vezető olyan utat mutat, amire aztán igazán érdemes rálépni. Na itt lép be ez a bizonyos egy szál kis igevers, persze nem csak ez, hanem még sok minden más, hogy már ebből el lehet indulni, a te igéd summája igazság. Mert lehet, hogy első pillanatra olyan megnyerő gondolatnak tűnik az egység. Ti mindannyian testvérek vagytok. De hogyha mellé tesszük azt, hogy mit mondott még az egységről az ige, nem fogunk ebbe most belemenni. Ha mellé tesszük azt, hogy a pápasságról hogyan vélekedik az ige, milyen szerepe volt a történelemben, ehhez még Biblia sem kell, hogy az ember ezt lássa. Ha Bibliánk van, akkor még mélyebben látjuk. Lásd ugye a mai tanulmányt is. Milyen szerepe lesz a végidején a pápasságnak, és így tovább. Ha ezt az egészet nézzük, a te igéd summája, összegzése igazság, akkor mindjárt más lesz a kép. Első pillanatban tényleg azt mondhatná az ember, hogy hát igen, egy józan hang sokak számára rendkívül népszerű a pápa, a mai napig is. Túl azon, hogy már hetedik éve van ugye a pápai egyház, vagy a római katolikus egyház élén. De nekünk mindig ezt a rendszert érdemes meglátnunk az igében, és ezt közvetíteni másoknak is, hogy ilyen ige kiragadások, ezek ne tévesszenek meg senkit. Az a rendszer, a tanításoknak az összessége, hogy miből mi következik, hogy összefüggéseket látunk, hogy föl tudjuk azt építeni, hogy igen, lehet, hogy itt ez a kijelentés van, de figyeld meg, hogy másik hárommal van rokonságban és összefüggésben. Így segíteni az embereken, így tanítani őket, na ez az, amire tényleg az Isten szava kell, hogy elvezessen bennünket, és itt kanyarodunk vissza szép fokozatosan a kiinduló pontunkhoz, hogyan tud megszólalni az ige. Mert amikor egy beszélgetésben vagyunk benne, akár erről az enciklikáról, akár a világ problémáiról, akár bármi másról, akkor ugye nem lehet lépten nyomon az igét elővenni, előhúzni, hogy akkor hadd keressem ki azt az igét, persze meg lehet ezt is tenni adott esetben, de ott az Isten gondolatainak ihletése az, ami a mi gondolatainkat kell, hogy késztesse, az Isten késztetése az, ami tulajdonképpen segíteni tud nekünk rengeteg élethelyzetben. Egy példát mondtunk itt a te igét summája igazság ige alátámasztására, de rengeteget lehetne. Én csak azért említettem ezt meg, hogy nincs már sok hátra október 3-áig, figyeljünk erre, mert nagyon-nagyon érdekes, különleges helyzetben van a világ. Ilyen helyzet még nem volt, járvány már volt sok természetesen az emberiség történelmében, de ilyen még nem, hogy az egész világgazdaság leálljon. Majd aztán ugye látva az iszonyú nehézségeket, ugye ezt most egyelőre nem teszik meg, mert ugye sokkal-sokkal nagyobbak már a problémák, mint 2008-ban voltak, ugye emlékezhetünk arra a világválságra, de adott pillanatban elő fog lépni Róma valamiféle megoldási igénnyel, valamiféle megoldás előterjesztőjével, megoldás előterjesztésével, és ez az, aminél nagyon-nagyon érdemes figyelni és vigyázni, hogy nehogy bárki is a hitetésbe beleessen. Sokan bele fognak esni, erről proféciák szólnak, de minden esetre mi ragaszkodjunk az Isten beszédéhez, ragaszkodjunk ahhoz, hogy a te igéd summája igazság. És kedves gyülekezet, egyetlen gondolat még, hogy mennyire csodálatos is az Isten beszéde abból a szempontból, hogy tulajdonképpen mi az, amit nekünk meg kell figyelni, ki az, akit nekünk meg kell figyelni mindig az Isten szavában. Péter apostol második leveléből idézem a záró gondolatunkat, tehát Péter apostol második levele, első fejezet 19. verse. Péter apostol második levele, első fejezet 19. verse. Ami egy alapvető ige abból a szempontból, hogy a prófétai beszédről szól, de ez a prófétai beszéd, ez valakihez el kell, hogy vezessen bennünket mindig. Ezt írja. Igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnal csillag kell fel szívetekben. Azt mondja, hogy a prófétai beszédre nekünk úgy kell figyelnünk, mint a világító szövétnekre, világító lámpásra. Azt mondja, hogy amíg nappal virrad, és hajnal csillag kell fel szívetekben. Lehet, hogy valamit nem értünk. Tehát rengeteg ilyen van. Mostani szombatiskolánál, ugye, a mi csoportunkban is előkerült egy ilyen. Nem értettünk valamit, nem is tudtunk pontot tenni annak a végére, hogy pontosan hogy van ez a kérdés. Azt mondja az ige, hogy figyeljünk a prófétai beszédre, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg. Amíg nappal virrad és hajnal csillag kell fel szívetekben. Tehát magyarán az időt nem lehet megspórolni, nem lehet lerövidíteni, hogy valamit azonnal megért az ember. Ez egy csodálatos dolog, ilyen is van. Nem egyszer, nem kétszer. Rögtön világossá válik valami. De hát van olyan, amit kutatnunk kell. Van olyan, amire azt tudjuk mondani, hogy igen, előttem van a kijelentés, előttem van az, hogy mit mond az Isten szava, nem értem. Nem értem teljesen tisztán. Egy részét értem. Vegyük a fáradtságot és kutassunk utána. Azt mondja, addig kell erre a világító szövétnekre figyelni, amíg a nappal, a világosság el nem érkezik az ember elméjébe, hogy igen, erről szól az ige. És még egy gondolat, hogy ugye nem csak eszmei tisztaságról beszél itt az ige, megint csak nem pusztán az eszmeiségről van szó, ez is egy nagy dolog, de azt mondja, hogy addig kell figyelni, amíg nappal virrad, és hajnalcsillag kell fel szívetekben. Ez a hajnalcsillag, ez ugye nem pusztán egy ismétlés, hogy ugye a nappalhoz képest egy szinonimát, egy plusz dolgot hoz, tehát valami hasonlót. Olyan értelemben szinoníma persze, hogy hasonló, na de a hajnalcsillag az egyértelműen egy jelkép, Jézus Krisztusnak a jelképe. Én vagyok Dávidnak gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Jelenések könyve 22. fejezetének 16. verse azonosítja ezt a jelképet. Magyarán nekem addig kell közösséget ápolnom az igével, amíg ez a hajnalcsillag meg nem születik az én lelkemben. És ez a hajnalcsillag, ez nem pusztán a világosság, hanem egy élő személy. És megint ott vagyunk a kiinduló gondolatnál, nem pusztán szövegről beszélünk, nem pusztán az Isten leírt üzenetéről beszélünk, hanem hangról beszélünk. Az Isten szava, amely meg tud szólalni, amely tud vezetni. És itt is pontosan arra utal, hogy igen, nagyszerű dolog, hogyha ha te egy igét vagy ige szakaszt tanulmányozol, vagy igét igével összevetsz, de addig tedd ezt, amíg a vezetőd úgy személyesen ki nem emelkedik a szövegből, hogy igen, itt van Krisztus. Itt van a krisztusi üzenet, ezen az úton kell járni, és nem pedig máson, amire esetleg korábban mondjuk gondoltam volna, vagy más valaki azt mondta, itt van Krisztus vezetése, és itt van az, hogy igen, a hajnalcsillag, az fölkelt az én szívemben. És aztán mi történik? Nyugodtan kezdhetnénk előről a gondolatmenetet, de ez most már a lezárás. Az történik, hogy a juhok hallják az ő szavát, hallják a pásztor szavát, és követik. Nem bizonytalankodnak, nem gondolkodnak azon, hogy most nem követem, mert nincs kedvem követni. Nem, hát a juhok mennek, teljesen természetes. Kívánom, hogy ugyanilyen teljesen természetes legyen nekünk is az Isten hangjának, az Isten szavának a követése. Amen. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked az ige szépségét, világosságát. Köszönjük azt, hogy nem hagytál bennünket sötétségben. Köszönjük, hogy megszólítottál bennünket, hogy olyan kincset tarthatunk a kezünkben, amit emberi ésszel szinte fel se tudunk fogni. Fel se tudunk mérni, hogy ez micsoda segítség a mindennapjaink során. Kérünk, segíts ezzel a kincsel élni. És segíts, hogy ne csak időnként éljünk ezzel a kincsel, ne csupán időnként tudjál megszólítani bennünket, hanem ez valóban élő szó lehessen a mi életünkben. élő vezetés, olyan vezetés, ami egyértelmű, ami számunkra. Köszönjük, hogy neked van hangod, köszönjük, hogy van üzeneted, köszönjük, hogy minden napra van elkészített terved, hogy mi hogyan, miként cselekedjünk, milyen jó cselekedeteink vannak, amiket te előre elkészítesz, hogy abban járjunk. Kérünk, segíts, hogy az igének ez a megszentelő hatalma, ez ott lehessen az életünkben. Először gondolatainkban, elménkben adj, kérünk, tisztaságot, de gyakorlati életünkért ugyanúgy fohászkodunk, cselekedeteinkért, a másikra való figyelésért. Nagyon-nagyon köszönjük, Urunk, hogy megváltunk, különösen példát mutatott ebben, hogy akkor, amikor a legnehezebb volt neki, amikor a legnagyobb szenvedéseket szenvedte, ő akkor is tudott figyelni a másikra, tudott segíteni Pilátusnak is, és rajta keresztül sokunknak, akik olvashatjuk, megváltunk üzenetét, igéit. Kérünk, hogy légy velünk, Urunk, és kérünk, hogy őrizd meg bennünket. Jézus Krisztus, megváltunk nevében kérjük a te védelmedet, oltalmadat mindannyiunkra. Amen.